kedves kollégák, mindenkinek jó napot kívánok! Harmadik szabályzástechnika előadás fog következni, két szünettel. A mai alkalommal a szabályzási körök stabilitása lesz a fő téma. Ez a szabályzási körök tervezésénél központi probléma. Haszontalannak és értelmetlennek tekintjük azokat a szabályzási köröket, amelyek nem stabilak. Tehát a stabilitás biztosítása az elsődleges fontosságú, amikor a szabályzót megtervezzük. Éppen ezért foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudunk következtetni egy szabályzási körnek a stabilitását. Most már mondhatom, hogy a szokás szerint azzal kezdeném a mai előadást is, hogy végignézzük, hogy mi az, ami már elhangzott, összesen két korábbi alkalommal. A legelső héten láttuk azt, ami zöld, a második héten pedig azt, ami kék. Az első előadáson megvizsgáltuk azt, hogy mi egyáltalán a szabályzástechnika tárgya. Ebből az egész témakörből mi az, amire ez a fél éves tárgy koncentrálni fog. Bevezettük a szabályzási körnek a fogalmát, ezt a bizonyos visszacsatolást, annak definiáltuk a jeleit és az elemeit. Csak olyan szabályzási körökkel foglalkozunk a fél év során, amelyek lineáris és időinvariáns elemeket tartalmaznak, melyeknek egy bemenete és egy kimenete van. Elvégeztük a szabályzási körök különböző szempontok szerinti osztályzását, és definiáltunk olyan minőségi jellemzőket, amely alapján a szabályzási körnek a jóságára, minőségére tudunk következtetni. Ugye elsősorban az időtartománybeli válasz alapján, azaz, hogy a kimenet hogyan követi a bemenetet. Ilyen jellemzők voltak a statikus hiba, a beállási idő, a túllövés, mi definiálhattunk abszolút értékben vagy százalékban is, és ezt annál a válasznál definiáltuk, amikor úgy keletkezett a kimenet, hogy az alapjára egy egységugrást adtunk. Az elmúlt előadáson pedig megmutattuk, vagy megnéztük, hogy milyen módokon lehet megkapni a szakasz átviteli függvényét, amiből ugye kiindulunk, mikor a szabályzót megtervezzük, és így a szabályzási kört is kialakítjuk. Egy példát néztünk, ez az elektromos motornak a példája volt, ez egy egyszerű pozícionáló egység, vagy szakasznak az átviteli függvénye volt, amit vizsgáltunk. Utána pedig megnéztük, hogy mitől függ a szabályzási körnek két fontos jellemzője, a statikus pontossága és a zavarelnyomási tulajdonsága. Felírtuk a felnyitott kör átviteli függvényét, definiáltuk a körerősítést és a típus számot, és ez alapján táblázatot is készítettünk, ami megmutatta, hogy mit tudunk elvárni a szabályzási körünktől, akkor, hogyha valamilyen körerősítés értéke van, meg valamilyen típus szám. Azt is mondtuk, hogy tudjuk, hogy ezen tulajdonságok szempontjából mi a jó, de ingyen ebéd nincs, valamilyen korlátba fogunk ütközni, és egyébként azt már pedzegettük, hogy ez pontosan a stabilitás lesz. Nem lehet minden határon túlnövelni sem a típus számot, sem pedig a körerősítést, anélkül, hogy ennek valamilyen árát meg ne fizetnénk másutt. Ez a statikus viselkedésre vonatkozott ez az analízis, de megnéztük azt is, hogy a tranziensekre milyen jellemzők alapján következtetünk. Ugye a tranziens az a időtartományban válasznak az a része, ami az állandósult állapot előtt következik be. Többfajta módszert is átismételtünk, megnéztünk arra, hogy hogyan lehet ott a tranzienseket analizálni. Ugye a pólusok elhelyezkedése alapján tudunk mondani jellemzőket a tranziensekre, de megnézhetjük a frekvencia választ is, amit különböző módokon tudunk ábrázolni. Ez a Nyquist és a Bode diagram volt. Ezeket a diagramokat a mai alkalommal is újra fel fogjuk használni a stabilitás analízise során. És végül bevezettük ugye a domináns pólusvár fogalmát, tehát hogyha a pólusokat tekintjük, akkor milyen pólus elhelyezkedések esetén mondhatjuk azt, hogy kitüntetett két pólus, ugye ezek voltak azok, amelyek a többi pólusnál jóval a képzetes tengelyhez közelebb helyezkedtek el, tehát hogy ezek a pólusok mikor közelítik jól a tranzienseket az adott szakasznál. Még egy fóliát erre áldoztam, hogy ezt áttekintsünk, itt inkább az ábrák szerepelnek, ugye, tehát ez az a szabályzási kör, amiről továbbra is beszélünk. A beavatkozó szervet és az érzékelő szervet beleérthetjük a szakaszba, akkor itt érdemben két elem marad, a szabályzó és a szakasz. Felírhattuk egyfajta ügyes módon, ez az ügyes mód, ez arra szolgált, hogy a állandósult állapotot egyszerűen analizáljuk, az általános átviteli függvényét a felnyitott kör átviteli, a fenyított kör átvitelének, ezt hurok átvitelnek neveztük, és ugye itt a körerősítés, a típus szám paramétereket vezettük be, és ezek szerepeltek ebbe a bizonyos táblázat. És mi fog szerepelni a mai alkalommal? Tehát mi a célja a mai előadásnak? Lassan ide is elérünk, és utána bele is kezdünk az érdemi részével. Tehát ugye a stabilitás, mint fogalomnak a jelentőségével kell tisztában lenni, hát ez azt tudom mondani, hogy ez nagyon fontos. És különböző kritériumokat fogunk tanulni a mai alkalommal arra, hogy ezt a stabilitást hogyan lehet megvizsgálni. Egy ilyen kritérium lesz az úgynevezett Hurwitz kritérium, egy másik kritérium a Nyquist kritérium lesz, ezt egy már ismert tételből fogjuk levezetni, ez az úgynevezett argumentum elv, ezt majd ismét kimondom, hogyha esetleg valaki nem emlékezne rá, ez komplex analízisből ismert tétel, a pólusok és az érusok számára vonatkozik, és egy nagyon egyszerű, de látványos tétel. Ebből kiindulva fogunk egy kritériumot mondani a stabilitásra. Annak lesz egy egyszerűsített változata, amit Bode kritériumnak fogunk nevezni. Ugye ezek pontosan azok a diagramok, amelyek már ismerősek, hiszen ezek is utalnak arra, hogy hogyan fognak kialakulni a tranziensek, ez a Nyquist és a Bode diagram tehát. A stabilitás mérésére is be fogunk vezetni bizonyos mérőszámokat, a frekvencia és a vágási frekvenciát, és az ahhoz tartozó fázis tartalékot, ezeket is definiálni fogjuk. És ugye hát a Bode diagramról látszik, hogy ez központi szerepet játszik a stabilitási kritériumoknál, úgyhogy egy egyszerűsített módszert is megnézzünk, amivel Bode diagramot könnyen tudunk rajzolni. Ezt úgy hívjuk, hogy a Bode diagram aszimptotikus közelítése. Ez egy töréspontos közelítése az amplitúdó menetnek és a fázis menetnek. És tulajdonképpen itt ezen a ponton a folytonos idejű szabályzási körök analízisével kapcsolatos fogalmaknak a végére is érünk, és belekezdünk a szabályzók, vagy más néven a szabályzók egy típusának a soros kompenzátoroknak a tervezésébe, aminek a nagy részét a következő előadáson fogjuk megnézni, de már a mai alkalommal szeretném bevezetni a soros kompenzátoroknak a különböző típusait. Ez a soros kompenzátoroknak egy, vagy szabályzóknak egy nagy családja lesz, az úgynevezett PID típusú szabályzóknak a családja, azért PID, mert ezek a szabályzók háromfajta hatás alapján számolják ki a beavatkozó jelet a hiba szerint, a hibával arányos komponenst számolnak, a hiba integráljával és a hiba deriváltjával arányos komponenseket adnak össze, majd látni fogjuk, hogy milyen hatásvázlat szerint. Tehát ez a mai menü, és ebben a sorrendben fogunk végig haladni. Tehát kezdjük magával a stabilitással. Vannak azok az urak, akik előttünk szerencsére ezzel már foglalkoztak, az ő nyomdokain tudunk majd haladni. Tudom, talán néhány név egyébként, sőt, talán mindegyik név ismerős. Stabilitás egy átvitel esetében a következőt jelenti, ezt az átvitelt ezt többféleképpen is ugye fel tudjuk írni, átviteli függvényként, közönséges lineáris differenciál egyenletként vagy állapot egyenletként. Ez az átvitel ez akkor stabil, ha minden pólus vagy állapot egyenlet esetén az állapotmátrix minden egyes saját értéke a bal félsíkra esik. Ezt a zárt kör átvitelében mindig biztosítani szeretnénk. Tehát ha a zárt kör átvitelét tekintjük, ugye az az alapjel és a kimenet között keletkezik, és hogy a zárt kör legyen ide itt CL indexet is rajzolok, tehát closed loop, tehát a zárt körben mindenképpen biztosítani szeretnénk. Amennyiben nem sikerül ezt biztosítani, annak tulajdonképpen beláthatatlan következményei lehetnek. Külön kár keletkezhet a berendezésekben, legrosszabb esetben pedig ugye emberéletben is kár eshet, hogyha nem sikerül megfelelően stabil működésű szabályzási kört produkálni. Így jó? Köszönöm. Hogyha egy rendszer esetében ez a tulajdonság ezt biztosított, akkor alapvetően két következménye van ennek. Az egyik az az aszimptotikus saját válasza ennek a rendszernek, ami azt jelenti, hogy bármilyen kezdeti, nem nulla feltételről indítva ezt a rendszert, a kimenet az aszimptotikusan a nullához tart. Hogyha nincsen a bemeneten semmi. Ez tehát az egyik következmény. Ez nullához tartó saját válasz. Ezként ismert. A másik következménye ennek az az, hogy bármilyen korlátos alapjelre ez a szabályzó, a szabályzási kör, vagy rendszer, az korlátos kimenetet fog produkálni. És mind a két tulajdonság az kívánatos, amikor a szabályzási köröket tervezzük. Ezt a két következményt ezt könnyen igazolhatjuk, hogyha megnézzük a megoldását az állapot egyenletnek. Ugye azt tudjuk, hogy egy átviteli függvényt azt állapot egyenletté is át tudunk számolni. Ugye egy ilyen válasz az két részből áll, ez az úgynevezett saját válasz, ez a kezdeti értéktől függ és nem függ a bemenettől. Ugye itt az E ad AT tag szerepel, hogyha az A-nak minden saját értéke a bal félsíkra esik, ami ugyanaz, mint hogy ennek az átviteli függvénynek minden pólusa erre a bal félsíkra esik, és abban az esetben ez a válasz, ez, ahogy a T a végtelenbe tart, a nullához tart. A másik tagja ennek az állapot egyenlet megoldásnak, az egy konvolúciós integrál, itt nem találjuk meg a kezdeti értéket, hanem csak a bemenetet. Ugye, hogyha a bemenet korlátos, akkor ezt az integrált, ezt felülről korlátozhatjuk úgy, hogy a maximális bemenetet ide elé kihozzuk. Amit pedig itt találunk, egy nullához tartó exponenciális időfüggvény, tehát ez az érték is, ez az integrál szorozva ennek a maximumával szintén korlátos lesz. Tehát valóban korlátos bemenet esetén korlátos kimenetet kapunk. Stabilitásnak ez a két lényegi következménye van a mi számunkra. És mind a kettőt szeretnénk elérni, tehát olyan szabályzási kört szeretnénk mindenképpen tervezni, ahol a zárt kör átviteli függvényének az összes pólusa az a bal félsíkra esik. A visszacsatolás, amit mi használunk, az egy rendkívül hatékony eszköz, olyannyira hatékony, hogy a stabilitást, mint tulajdonságot képes megváltoztatni. Ez persze két irányban is lehetséges, az egyik az általában nekünk jó, a másik az kevésbé jó, és éppen ezért figyelni kell rá. Itt két esetet is megmutattam. Az első eset az az, amikor a szakaszunk az stabil, de sikerül hozzá egy olyan szabályzót terveznünk, hogy a zárt kör az már labilis lesz. Tehát nem következik abból, hogy egy szabályzási körben a szabályzó és a szakasz is stabil, hogy a zárt kör átvitele is stabil legyen. Tehát vigyáznunk kell arra, egy stabil működésű szakaszt zárt körben labilissá tudunk tenni. Itt látszik egy ilyen konfiguráció, ugye ez egy stabil szakasz, ez egy integrátort adunk hozzá. A szakasz átviteli függvénye az a VVP, tehát ő hozzá ezek a piros, a zöld pólusok tartoznak, ez két stabil pólus. A piros az a szabályzó, ez az integrátor, de zárt körben az R és az Y közötti átvitelben keletkezett két darab labilis pólus. Tehát a szabályzó, ha rosszul van megtervezve, egy stabil szakasz zárt körben labilissá teher. De meg tudjuk tenni szerencsére az ellenkezőjét is egyébként a visszacsatolás segítségével. Ezt mutatja ez a másik példa. Itt a szakasz átviteli függvénye olyan, hogy van neki egy darab pólusa a plusz 1/2-nél, ami egy labilis pólus. Tervezünk hozzá egy szabályzót, egyébként ez egy stabil szabályzó. Annak egy darab pólusa van, méghozzá itt. És a zárt kör, aminek itt is kékkel jelöltem a pólusait, az stabil lesz, tehát mind a három pólusa a bal félsíkra esik. Tehát, hogyha ügyesek vagyunk és jól tervezzük meg a szabályzót, akkor egy labilis szakaszt is stabilá tudunk tenni. Tehát egy labilis viselkedésű rendszert is zárt körben stabilizálni tudunk. Tehát a visszacsatolás az a stabilitást, mint tulajdonságot képes megváltoztatni. Bevezettünk korábban egy fontos fogalmat, a körerősítést, és látjuk, hogy a körerősítéstől függ a szakasz statikus viselkedése. A körerősítéshez tartozik egy fogalom, ami ott összeköti a stabilitással. Ez a strukturális stabilitás. Ez azt jelenti, hogy minden pozitív körerősítés értékre, hogyha egy szabályzási kör zárt körben olyan, hogy minden pólusa a bal félsíkra esik, tehát stabil, akkor azt a szabályzási kört strukturálisan stabilnak nevezzük. Tehát a struktúrájából adódik, hogy minden pozitív kára a zárt kör a stabilnak adódik. Az elmúlt alkalommal már az analízisnak egyik eszközét bevezettük, ez ugye a Gyökhely-görbe volt, és a Gyökhely-görbe az pontosan azt mutatta meg, hogy a körerősítés változtatásával a zárt körnek a pólusai hogyan vándorolnak. Nyilvánvaló, és ezt a megjegyzést emiatt itt meg tudom tenni, hogyha egy strukturálisan stabil szabályzási kör tekintünk, és ott felrajzoljuk a Gyökhely-görbét minden pozitív kára, akkor ennek a Gyökhely-görbének egyetlen egy pontja sem található a jobb félsíkon, tehát ez a Gyökhely-görbe egyetlen egyszer sem kerülhet át, semmilyen K-érték, pozitív K-érték esetén nem kerülhet át a jobb félsíkra. Csak gondolatébresztőnek itt két kérdést megfogalmaztam. Szünetben el lehet rajta gondolkodni. Lehet-e olyan szabályzási kör strukturálisan stabil, amely felnyitott körének van pólusa a jobb félsíkon? Ez a kérdés. Erre a válasz egyébként az, hogy nem lehet. A második kérdés pedig, hogy vajon minden minimálfázisú szakaszhoz található-e olyan szabályzó, amely strukturálisan stabilá teszi ezt a szabályzási kört. Ugye a minimál fázisú az volt, hogy minden pólus a bal fél síkra esik, tehát eleve minden egy eleve stabil a rendszer. És ez igaz az érusokra is. Na, hogy a stabilitás fogalom bevezetése után térjünk át azokra a kritériumokra, amelyekre meg lehet vizsgálni egy szabályzási körnek a stabilitását. Három ilyen kritériumot fogunk megnézni a mai alkalommal, amely valójában két kritérium, az első a Hurwitz, a Nyquist és a Bode kritériumok azok szorosan összefüggenek egymásból, egymással, mind a kettő az argumentum elvből következik. Kritériumok. Táblára itt most a kritériumok szót szerettem volna felírni, nem tudom mennyire sikerült át. Az első ilyen kritérium, amelyet megvizsgálunk, az a Hurwitz kritérium lesz. Ez szokás Ruth-Hurwitz kritériumnak is hívni. Nem tudom, az első előadáson, amikor végignéztük a különböző alkalmazásokat, emlékeznek-e még arra a távcsöves példára, a Sir George Airy-nak kellett ilyen távcsövet terveznie. Na most a Ruth, akinek itt most a neve nem szerepel, de Ruth-Hurwitz kritériumként szokták emlegetni ugye ezt a kritériumot, az azt hiszem, hogy az Airy feleségének volt a papája. A Hurwitz kritérium segítségével a felnyitott kör átviteli függvényéből tudunk következtetni a zárt kör stabilitására. A felnyitott kör átviteli függvényét jelöltük VVOS-sel, és tehát a kritérium segítségével a zárt kör stabilitására tudunk következtetni. A felnyitott kör átviteli függvénye pedig nyilvánvaló módon függ a szabályzó paramétereitől. A fólián található számláló per nevező jelölést már az előző előadáson is bevezettük. Ugye P index O jelöli a számláló polinómot, és Q index O jelöli a nevező polinómját. Ugye a zárt körben a zárt kör átviteli függvényének a nevezője az ennek a két polinómnak az összege. Tehát, hogyha összeadjuk ezt a két polinómot, akkor a kapott, eredményül kapott polinóm gyökei lesznek a zárt kör pólusai. Tehát ezt a PO S per QO S alakot vezettük be a felnyitott kör átviteli függvényére, akkor a zárt kör pólusai két polinóm összege egyenlő nulla egyenlet megoldásaiként, vagy gyökeiként adódna. Legyen ez az összeg polinóm n-et fokú. Ugye a Q a nevező, általában ő az n-et fokú. Olyan átviteli függvényekkel dolgozunk csak, ahol a számláló fokszáma nem nagyobb a nevező fokszámánál, tehát akkor ez az összeg polinóm is n-et fokú kell, hogy legyen. A index n, A index n minusz 1, és így tovább. Jelölésekkel élünk, amikor az együtthatókat szeretnénk jelölni. És így tovább. A egyszer S, meg A nulla, egyenlő nulla. Egyenlet megoldásai, tehát a zárt kör pólusai. Kérdés ugye az, a stabilitás biztosításához ez kell, hogy milyen kritériumokat kell teljesíteniük ezeknek az együtthatóknak ahhoz, hogy ennek a polinómnak az összes gyöke a bal félsíkra essen, hiszen akkor lesz a zárt kör stabil. És azokat a feltételeket, amelyeket találunk, azt a Hurwitz és a Ruth fogalmazta meg, és ezért róluk nevezték el a kritérium. Két feltétel kell, hogy egyidejűleg teljesüljön ahhoz, hogy ennek minden gyöke, ennek a polinomnak, ami a zárt kör karakterisztikus egyenlete, a bal félsíkra essen. Az első feltétel az az, hogy minden együttható az pozitív. Ha ez a polinom véletlenül olyannak adódik, hogy minden együttható negatív, akkor megszorozzuk mínusz egyel, és akkor ezt a feltételt így is sikerülhet megoldanunk. Ja, hogyha egy polinomot egy számmal megszorozzunk, az a gyökeinek a helyét persze nem fogja megváltoztatni. A másik feltétel az egy kicsit bonyolultabb. Fel kell írnunk egy úgynevezett Hurwitz-sémát, amit ezekből az együtthatókból rakunk össze. Ez egy mátrix-szerű séma. Mondjuk oszloponként úgy alakítjuk ki, hogy vesszük az n-1. Együtthatót, az n-dik együtthatót, utána alá nullákat írunk. Ez egy n-szer n-es séma lesz. És haladunk előre az oszlopokkal, ugye amíg n darab oszlopot fel nem sikerült írnunk, n tehát ugye ennek a bizonyos polinomnak a fokszáma. A második oszlopot az n-3. Együtthatóval kezdjük, utána az n-2, n-1, és így tovább. De még az an-et írhatnám fel, és utána nullák jönnek. Tehát ahol érvénytelen index adódna, ami nincs benne ebbe a 0-n intervallumba, oda mindig nullát fogunk írni. És így tovább. A fólián viszonylag sok elem fel van írva. Nevezzük ezt n-szer n-es sémának. És ennek a sémának a főátlóra támaszkodó determinánsait, minorjait kell tekintenünk. Ezeket deltákkal fogjuk jelölni. Van egy nagyon egyszerű determináns, ez maga az AN-1. Őt fogjuk delta 1-nek hívni. Utána a főátlóra támaszkodik már egy 2x2-es mátrix. Az ő determinánsát fogjuk delta 2-nek nevezni. És így tovább. Ő lesz a delta 3. És ez megy egészen delta n-ig. És a második feltétel az pedig az, hogy az összes ilyen determinánsnak szintén pozitívnak kell lenni. Ugye az i az 1-től az n-ig halad. Ugye ezzel a kritériummal kikerültük azt, hogy gyököket kelljen számolni. Determinánsokat kell számolni, és előjeleket megnézni. Együtthatókat kell meghatározni, és azoknak az előjeleit megnézni. Nézzük meg, hogy milyen típusú példák megoldására használható ez a bizonyos Hurwitz kritérium. Remélem a szünet előtt ezt a példát még le fogjuk tudni. Feladat a fólián szerepel. A felnyitott kör átviteli függvényében három paraméter találunk, a K-t, a T-t és az A-t. Ugye a K az egy erősítés, a T az egy időállandó, az A az pedig tulajdonképpen egy arányszám, a nevező és a számláló gyökei, a zérusai és pólusai időállandói között. Rögtön próbáljuk meg felírni ezt a polinómot, tehát a számláló és a nevező összegét. Számláló az k plusz s-szer k-szor a-szor t, a nevező pedig s, meg 2t-s négyzet, meg t négyzet. S-kör. Ez egy harmadfokú polinóm. Arra vagyunk kíváncsiak, hogyha feltesszük, hogy k pozitív és t pozitív, akkor az ára milyen feltételnek kell teljesülnie az zárt kör stabilitásához. Ugye ez strukturális stabilitást is jelent, hiszen minden pozitív k-ra ilyetékképpen a zárt kör összes pólusa az a bal fél sikra fog esni. Csoportosítsuk a sorrendben a különböző kitevőknek az együtthatóit. Az S köbnek az együtthatója az a T négyzet, ő lesz tehát az A3. Az S négyzetnek az együtthatója az 2T, ő lesz tehát az A2. Az S-nek az együtthatója az 1 plusz KAT. Ő lesz tehát az A1. És az S a nulladikonnak, tehát az egynek az együtthatója, az egyszerűen a K. Ő lesz tehát az A nulla. Ha visszalapozunk, akkor látjuk a feltételeket. Ezeket kell most tehát ellenőriznünk. Itt mellette folytatnám. Az első feltétel az az, hogy minden együtthatónak pozitívnak kell lenni. Ugye feltettük, hogy a T és a K az pozitív, az időállandó az pozitív, és csak pozitív erősítésekre szeretnénk elérni a zárt kör stabilitását. Az A3 az T négyzet, arra ez biztos igaz. A 2T, ugye csak pozitív T-ket tekintve, szintén mindig pozitív. Az A1 pozitív volt, tehát kell egy kicsit megvizsgálnunk. Ugye ez azt jelenti, hogy az 1 plusz A-szor KT-nek kell pozitívnak lennie. Ha azt akarjuk, hogy ez minden pozitív K-ra és minden pozitív T-re teljesüljön, akkor az A nem lehet negatív. Hiszen bármilyen kicsi A negatív szám esetén fogunk találni kellően nagy K és T pozitív számot, hogy ez negatív legyen. Tehát ebből következik, hogy az A-nak kell pozitívnak lennie. És az utolsó együttható esetén a K nak kell pozitívnak lennie, az pedig nyilván rendben is van. Hiszen a K-ról azt mondtuk, hogy az mindig pozitív. A második feltételnél ezt a Hurwitz sémát kell felírnunk. A jelen esetben az N az 3, tehát ez egy 3x3-as séma lesz. Az A2 és az A3 fog itt szerepelni. Ezt is felírom. A2, A3. Itt az A 3 minusz 3 az A0, A1, A2 fog szerepelni, ugye itt már 0 van, és itt pedig az A 3 minusz 5, A minusz 2 olyan együtthatónk nincs, tehát ide 0-t írunk, A minusz 1 együtthatónk sincs, de szintén 0-t írunk, tehát itt az A0 marad. Ez persze egyenlő 2T, T négyzet, 0 az első oszlopban, K 1 plusz A KT a második oszlopban, és alatta még ugye az A2, ami 2T. Ugye látják, hogy a Hurwitz kritériumból kiváló ZH és vizsgapéldákat lehet csinálni. Itt pedig 0, 0, A0 az K szerepel. Delta 1-ről látszik, hogy az pozitív, a delta 2 az pedig 2T-szer 1 minusz A KT minusz T négyzet K, a determinánst könnyű kiszámolni kétszer kettes mátrix esetében, ennek kell pozitívnak lenni. A T az mindenképpen pozitív, tehát az egyszerűsítés az ebben az esetben az jogos lehet. És hogyha ezt kibontjuk, akkor azt találjuk, hogy 2 minusz 2A KT minusz TK, kell, hogy nagyobb legyen, mint 0. Hát a TK-t azt ki lehet emelni, tehát 2 minusz, ezek pluszok, igen. Ráadásul ez sárgával plusz. Két A minusz egy, és ugye itt a TK, ez nagyobb, mint nulla. Teljesen hasonló logikával, mint az előző esetben, ez tetszőleges pozitív T és K esetén csak akkor teljesülhet, hogyha a két A minusz egy az pozitív, tehát az A-nak egy kettednél kell nagyobbnak lennie. Hogyha ezt a két feltételt összevetjük, akkor ugye ez az erősebb. De ne felejtsük el megvizsgálni azért a harmadik determinánst. Könnyű észrevenni, hogy a delta 3 az a delta 2 szorozva a K-val. A delta 2-t tudjuk, hogy mikor pozitív, a K-ról tudjuk, hogy mindig pozitív. Tehát a feltételünk az az, hogy az A-nak egy kettednél nagyobbnak kell lennie, és ebben az esetben bármilyen pozitív K és bármilyen pozitív T érték esetén az zárt kör stabil. És látszik, hogy ezt paraméteresen sikerült megoldanunk ezt a problémát, annélkül, hogy pontosan ismertük volna az A, a T és a K értékeit. Tehát szimbolikusan ezt így ki tudtuk számolni. Ez az egyik előnye ennek a bizonyos Hurwitz kritérium. Kollégák, mielőtt tovább mennénk a következő kritériumra, a Nyquist és a Bode kritériumra, szeretném megmutatni, hogy milyen egyszerűen le tudjuk ellenőrizni az eredményét az előző számításunknak. Az előző példában ugye két paraméter volt, a T és a K. Adunk a T-nek egy pozitív értéket, legyen mondjuk ez 1. Adunk a K-nak egy pozitív értéket, az is lehet 1. És ugye az ára a határértékként a 0,5 jött ki, tehát kipróbálhatjuk az esetet, amikor az A értéke ennél nagyobb. Ugye ekkor kell zárt körben strukturálisan stabil rendszert kapnunk. Matlabbal ezekre a paraméterértékekre, hiszen szimbolikusan az alapmatlabban nem tudunk számolni. Meghatározzuk a felnyitott kör átviteli függvényét. És ugye azt mondtuk, hogy ha a gyökhelygörbét kirajzoltatunk, akkor az nem kerülhet át semmilyen K érték esetén a jobb félsíkra, hogyha jól számoltunk ugye emellett az A érték mellett. Matlab ezt ki is rajzolja nekünk, ezeket a vetítő vonalakat, ezeket eltüntetem, hiszen kicsit zavaróak. Itt, amit látunk, tehát azok a zárt körpólusainak a vándorlása, hogyha a K értékét változtatjuk, és valóban látjuk, hogy ez a rendszer strukturálisan stabil, hiszen tekintve, hogy ez itt a képzetes tengely, nincs olyan pozitív K érték, amelyre ez a gyökhegygörbe, amely ugye párhuzamossá válik itt a képzetes tengelyen, átkerülne a jobb fél síkra. Kipróbálhatjuk ugyanezt abban az esetben, hogyha az ára egy 0,5-nél kisebb értéket adunk meg, mondjuk 0,3-et. Nyilván újra kell számítani a fenyított kör átviteli függvényét, és újra ki kell rajzoltatni a gyökhelygörbét. És ebben az esetben, ismét eltüntetve a vetítővonalakat, azt látjuk, hogy van olyan K-erősítés, ahol a zárt körnek a pólusai, azok nemhogy rákerülnek a képzetes tengelyre, hanem tovább erősítve ezt az értéket, még nagyobb értéket választott, tehát a K körerősítésnek, átkerül ez a gyökhelygörbe a jobb félsíkra, tehát minden olyan K értéknél, amelyik ennél a küszöb értéknél nagyobb, egy labilis zárt kört kapunk. Tehát valóban ennél a 0,5-nél kell, hogy legyen ez a határérték. Nyilván ennek a gyökhelygörbének az alakját az is befolyásolja, hogy a nagy tére milyen értéket állapítunk meg. Tehát több időnk ilyen próbálkozásra az most nincs. Arra talán van, hogy egy talán érdekes videót azért megnézzünk. Nem tudom, hallottak-e a Tacoma híd katasztrófáról. De az egy tipikus labilis rendszer, amelyik nem válaszolt korlátos gerjesztésre, korlátos kimenettel. Pontosabban ugye a kimenetnek a korlátja, a válasznak a korlátja az a hídnak a strapabíró képessége volt, amikor ezt elérte a rendszer, akkor össze is omlott. Tehát ez egy olyan dinamikai rendszer, amelyet gerjesztünk, ugye itt nyilván ez a szél hatás volt az, ami gerjesztette, az a szél erőhatás az egy korlátos jel. Tehát ez a híd, ez ugye 1940-ben omlott össze egyébként maga a híd. Ez egy viszonylag hosszú film, úgyhogy lehet, hogy célszerű rövidíteni rajta egy kicsit. Itt még egy hős professzort is látunk, aki egy kiskutyáért beszaladta a kocsiba. Valamelyik képkockán az ő neve is szerepel. Nem tudom, itt kivehető-e a kocsi, és akkor a professzor úr az a elképesztő hőségről téve tanúbizonyságot. Bizonyára egy hallgatóért is megtette volna ugyanezt. És hát ugye a végső eredmény az itt látható, a híd az összeomlik. Nem azért, mert a professzor úr kimentette a macskát, hanem a labilitás okán, tehát hogy nem volt stabil ez a dinamikus rendszer. Úgy tudom, hogy itt nem volt áldozata ennek a katasztrófának, mert ideje korán lezárták a hidat, erre számítottak arra, hogy ezt nem biztos, hogy elviseli. De hát a költségek, azt ugye nyilván sejtik, igen, nagyok voltak, mikor ezt a hidat, ezt újra kellett építeni. Térjünk vissza, tehát, kedves kollégák, a fóliákhoz. Hurwitz kritériumot kipipálva, a következő kritérium az a Nyquist kritérium lesz. Állítólag Nyquist erre a kritériumra akkor jött rá, mikor a New Yorkban egy kompon utazott, azt hiszem ott azt a szigetet, amin a szabadság szobor áll, a várossal egy komp köti össze, valamilyen okból ezen utazott, és egy papírfecnire vázolta fel az ötletet, amelyik ennek a kritériumnak az alapja. A kritérium az az úgynevezett argumentum elvet használja fel. Ez egy komplex analízisbeli eredmény. Elsőként ezt kellene átismételnünk ahhoz, hogy követni tudjuk azt az okfejtést, amelyik ennek a végeredményképpen ezt a Nyquist kritériumot megkaphatjuk. Tehát a következőt mondja az argumentum elv. Van egy leképezésünk, amelynek az értelmezési tartománya az a komplex számsík, és az érték készlete ez pedig szintén a komplex számsík. A komplex analízis többek között ilyen függvényekkel foglalkozik. Jelöljük ezt a leképezést mondjuk F-fel. És alkalmazzuk ezt a leképezést egy zárt, irányított görbére. Legyen ez pozitív irányítottságú ez a görbe. A pozitív irányítottság az óramutató járásával ellentétes. Ez a görbe ez nyilván közrezár egy területet, van egy belső és van egy külseje. És a belsejében vannak olyan helyek, amelyen ennek az F függvénynek a pólusai, attól végtelenné válik, és vannak olyan helyek, amelyek az ő zérusai. Mondjuk jelöljük ilyen kis köröcskékkel a zérusokat, és jelöljük kis keresztecskékkel a pólusokat. Legyen három darab zérus és három darab pólus. Jelöljük nagy zével a zérusoknak a számát. A jól látható kék színnel, az ugye itt három. És a még jobban látható piros színnel fogjuk jelölni a pólusok számát, az ugye egy illusztráció, az legyen mondjuk, itt négyet rajzoltam, az négy. És azt mondja az argumentum elv, négyet rajzoltam? Itt van még egy. Azt mondja az argumentum elv, hogy ha megnézzük ennek a görbének a képét, és megnézzük, hogy az hányszor kerüli körbe az origót, akkor az, a szám az pontosan a görbén belül található zérusok és pólusok számainak a különbsége lesz. Kétfajta jelölést is lehet erre alkalmazni. Az LKVS, az előjeles körbevételek száma. Tehát a C görbe képe az F alatt a nulla pontot előjelesen körbeveszi Z-P számszor. Ezt akarja jelenteni az a jelölés. Ez egy kicsit tudálékosabb jelölés. A komplex analízis jegyzetből vettem. Nem tudom, már nem emlékszem pontosan melyik kiadásból. Tehát jelen esetben, hogyha az argumentum elvvel összhangban szeretném felrajzolni ennek a görbének a képét, akkor a z-p, tehát mínusz egyszer kell megkerülnie az origót. Ez azt jelenti, hogy az óramutató járásával megegyező irányban, hiszen negatív irányban kerülünk, tehát például ez a görbe ennek a kritériumnak megfelel, és itt ugye az origó megkerüléséről van szó, ugye a z-p az egyenlő mínusz egy. Tehát, hogy valamit valahányszor megkerülünk, az összefüggésben van, hogy azzal, hogy egy területen hány darab pólusunk és zérusunk van. De hát a stabilitás szempontjából nekünk pontosan az a lényeges, hogy van-e egyáltalán pólus a jobb félsíkon, mert ha ott van, akkor a zárt kör labilis, tehát nem stabil. És ezt az argumentum elvet fogjuk felhasználni, és egy olyan görbének a képét fogjuk megnézni, amelyik az egész jobb félsíkot körbeveszi. Na de, hogyha vesszük a képzetes tengelyt, ugye a J omegák tengelyét, és a plusz-minusz végtelenben ezt bezárjuk jobb felé, akkor pont a kérdéses jobb félsíkot vettük körbe. És ennek a képzetes tengelynek a görbéjét pedig pontosan a Nyquist görbe adja meg számunkra, illetve egy másik ábrázolási módban a Bode diagram. Ez volt ugye a frekvencia válasz. Az előző előadáson is szó került róla. Tehát jogos a feltételezés, hogy valamilyen módon alkalmazni tudjuk ezt az argumentum elvet, amikor következtetni szeretnénk egy szabályzási kör stabilitását. Nézzük meg akkor részleteiben, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ami itt ezen a fólián szerepel, az talán kicsit bonyolultabb rendszer esetén, hiszen itt az érusok száma 4, a pólusoké pedig 5, és lehet, hogy jobban is látszanak a kis kék köröcskék. Tehát ez ugyanolyan illusztráció, mint amit a táblán szerepel. Ugye itt is mínusz 1, óramutató járásával megegyező irányban körbevesszük az origót a C görbének a képével. Ugye a C az eredetileg egy pozitív irányultságú görbe. Mire kellene ezt most alkalmazni? Amit mi vizsgálni szeretnénk, a zárt körnek a nevezője, az ilyen alakú. Ennek a zérusai lesznek a zárt körnek a pólusai. Ja, azt mondtuk, hogy ez P per Q alakú, ez a vevé O. Szóval az, hogyha közös nevezőre hozzuk, a nevezőben volt ugye a Q, az, amit el szoktam adott esetben rontani, akkor amit a számlálóban van, az a P O S, meg a QOS. Hát ez ugyanaz egyébként, ugye, ami a Nyquist, a Hurwitz kritériumban is volt, nem? Tehát ezek ennek a zérusai, itt a gyökök a zárt körpólusai, a nevezőnek a gyökei, azokat tudjuk, azok a felnyitott körnek a pólusai, nem? Hiszen ez a felnyitott kör átmérőjű függvénynek a nevező polinómia. És most tekintsük ezt a függvényt, mintha ő lenne az FS. És azt a görbét, aminek a képét vizsgáljuk ez alatt, az FS alatt, ez legyen az a görbe, amelyik a teljes jobb félsíkot körbeveszi, tehát végig megy a képzetes tengelyen, és lezáródik jobb felé. Legyen ez tehát a C görbe. Vízszintes tengely a valós tengely, függőleges tengely a képzetes tengely, és ezt fogjuk görbének tekinteni. Végig megyünk a képzetes tengelyen, és egy nagy-nagy végtelen sugarú kört leírunk. És ebben minden benne van, ami a jobb félsíkon van. Van egy alapvető különbség e között a C és e között a C görbe között. Ez pedig az, hogy az orientációjuk az ellentétes. Ugye itt ez a görbe, ez pozitív irányítottságú. Ugyanakkor az a görbe, látszik, ez az óramutató járásával megegyező irányban forog, tehát ez negatív irányítottságú. Tehát, hogyha az argumentum elvet nézzük, akkor ennek a görbének a képe az origót annyiszor fogja a körbevenni, amennyi nem a z minusz p, hanem a p minusz z. Okay? Hiszen megváltoztattuk az irányultságot. Oké? Okay? Ráadásul, ha az F-nek ezt a függvényt tekintjük, akkor a Z ez a felső gyökszám, a P pedig az alsó gyökszám, ugye? Tehát eddig a következőt tudjuk mondani, hogyha felrajzoljuk ennek a görbének a képét, az 1 plusz VVOS komplex függvény szerint, és tudjuk, hogy a felnyitott körnek P darab labilis pólusa van, akkor ennek a görbének, hogy ne legyen zérusa a jobb félsíkon a zárt körnek, zárt kör átférfüggvénynek a nevezőjének, tehát ne legyen pólusa a zárt kör átférfüggvénynek a jobb félsíkon, azaz azt jelenti, hogy mi azt akarjuk, hogy a z az nulla legyen, pontosan p-szer kell megkerülnie az óramutató járásával megegyező irányban az origó. Ugye? Tehát még egyszer, mi akkor vagyunk stabilak zárt körben, ha a z az nulla. Ha nincs gyökünk zárt körben, a zárt kör átvéri függvény nevezőjében a jobb félsíkon. De akkor mindig pont p-szer kell megkerülnünk az origó. És ez a Nyquist kritérium. Még pontosabban még egy lépést kell tennünk. Ez pedig az, hogyha mi nem az 1 plusz VVOS-nek a megfelelő függvénynek a átalakítását tekintjük erre a C görbére, hanem csak a VVOS-ét, akkor nem az origó körüli körbefordulásokat kell vizsgálni, hanem a mínusz egy ponti körüli fordulásokat kell vizsgálni. Ezt itt a fólián egy kis kozmetikának neveztem, hiszen végül is például a MATLAB a VVOS le tudja kirajzolni ennek a görbének a képét, azt a felnyitott kör Nyquist görbéjének neveztük. Tehát innen most már kimondhatjuk a Nyquist kritériumot, ez alapján, az okoskodás alapján. Tehát ha adott egy felnyitott kör átviteli függvénye, amit VVOS-sel jelölünk, ennek P darab pólusa van a jobb félsíkon. Ilyenkor a zárt kör stabilitásának szükséges és elégséges feltétele, hogy a VVOS Nyquist görbéje, ami ugye a VVOS képe, pontosabban a vevőes alatti képe ennek a görbének. Pontosan P-szer kerülje meg a komplex számsíg mínusz egy pontját, az óramutató járásával ellentétes, azaz pozitív irány. Ez tehát a Nyquist kritérium. Ezt egy kicsit leegyszerűsíthetjük. Gyakorlati szempontból van jelentősége annak az esetnek, hiszen gyakran előfordul, hogy a felnyitott kör átviteli függvényének nincsen labilis pólusa, tehát a P egyenlő nulla. Ebben az esetben ugye azt akarjuk, hogy a Z az nulla legyen, a P az nulla, tehát ebben az esetben a zárt kör stabilitásának a szükséges és elégséges feltétele az az, hogy a VVOS Nyquist görbéje egyáltalán ne kerülje meg a mínusz egy pontot a komplex számsíkon. Nézzünk erre egy példát, erre az okoskodásra. Legyen ez a felnyitott kör átviteli függvénye, negyedfokú a nevező, elsőfokú a számláló. Itt van a Nyquist görbe, és itt van a pólus-zérus eloszlás. Mindegyiket ki tudjuk rajzoltatni magunknak MATLABba. Pólus-zérus eloszláson látszik, hogy itt egy darab zérusunk van, és négy darab pólusunk. Ez a komplex számsík képzetes tengelye. Ettől jobbra két darab pólust találunk, ezek a jobb félsíkon lévő labilis pólusai a felnyitott kör átviteli függvényén. Azaz, ebben az példában mennyi az értéke? Azt még nem tudjuk. Ez a kettő, ez a P értéke akar lenni. Ez a példa, ez a fóliáról. Tehát a VO pólus-zérus eloszlásából látjuk, hogy a felnyitott kör pólusaiból kettő van a jobb félsíkon. Tehát P egyenlő kettő jelen esetben. Ugye mi azt akarjuk elérni, hogy azt vizsgálnánk meg, akkor lenne a zárt kör stabil, hogyha a Z az nulla lenne. A P-t tudjuk, a Z-t azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy ez megegyezik a körbefordulások előlejeles számával a mínusz egy pont körül. Ezt pedig meg tudjuk mondani, az önöknek balra eső ábrából, itt van ez a Nyquist görbe, akár hiszik, akár nem, ennek az orientációja az ilyen irányú, és itt van ez a bizonyos mínusz egy pont, ezt a MATLAB rendkívül előzékenyen nekünk be is jelöli egyébként, hiszen akik programozták, azok ismerték a Nyquist kritériumot. Tehát ez az orientáció, ez az óramutató járásával megegyező irányú, tehát negatív orientációjú, ugye? Tehát ez mínusz egy. És ezt a mínusz egyet mondja meg nekünk a Nyquist görbe. A P-ről tudjuk, hogy az 2. Ebből ugye következik, hogy a Z az 3 kell, hogy legyen. Tehát ez nem 0. Tehát 3 darab pólusunk van a komplex számsík jobb félsíkján zárt körben. Ahhoz, hogy stabilak legyünk, ott egyetlen egy ilyen pólusnak sem szabadna lennie. Tehát ebből az következik, hogy ez zárt körben egy labilis rendszer. És hát ugye ez a számítgatás ezekkel az egész számokkal azt is megmondja nekünk, hogy hány pólus miatt labilis ez a rendszer. Itt látható ezen a fólián ugyanez a magyarázat. Z egyenlő 3 tehát. Itt még annyit megcsináltam, hogy a zárt kör pólus-zérus eloszlását is felrajzoltattam a MATLAB-bal. Itt a képzetes tengely, itt van tehát ez a három darab pólus, amit nekünk a Nyquist kritérium ki is dobott, hogy annyi lesz zárt körben a jobb félsíkon. Tehát miután ennek a zárt kör átviteli függvénynek van három darab pólusa a jobb félsíkon, ezért ez egy labilis átvitel zárt kör. Az egyszerűsített Nyquist kritérium alapján tudjuk megfogalmazni a Bode kritériumot, és ennek alapján tudunk definiálni tulajdonképpen mértékeket is arra, hogy vajon mennyire stabil a szabályzási körünk, az egyváltozós szabályozási körünk. Azt mondtuk, hogy az egyszerűsített Nyquist kritérium úgy adódik, hogy ez a bizonyos P, ez nulla. Tehát nincsen labilis pólusa a felnyitott kör átviteli függvényén. Ez ugye azt jelenti, hogy a felnyitott kör átvitele stabil. Ilyenkor a stabilitás feltétele tehát az, hogy egyáltalán ne kerüljük meg a mínusz egy pontot. És megmérhetjük, hogy mennyire nem kerüljük meg ezt a mínusz egy pontot. És ezt akarja illusztrálni ez a jobb oldali ábra, aminek a segítségével szeretnék bevezetni négy darab értéket, amelyek páronként összetartoznak. Az egyik érték az a fázis tartalék lesz. És hozzá fog tartozni egy frekvencia, körfrekvencia érték. Ezt úgy fogjuk hívni, hogy erősítés vágási frekvencia, vagy egyszerűen vágási frekvencia. A másik érték, ami méri a stabilitást, az az úgynevezett erősítés tartalék lesz. Amihez a fázis vágási frekvencia tartozik. Az angol nyelvű terminológia az a fólián látható. A fél év során az erősítés tartalékkal és a fázisvágási frekvenciával kevéssé fogunk foglalkozni, sokkal inkább a fázis tartalékkal és a vágási frekvenciával, éppen ezért az erősítési vágási frekvenciát általában csak egyszerűen vágási frekvenciaként fogjuk emlegetni. A vágási frekvenciának a jelölése az az omega C lesz, körfrekvenciái, a fázis tartaléké pedig phi m. Ez nem is annyira a magyar, mint az angol nyelvi terminológiával koherens indexválasztás, hiszen a fázis tartalékot phase margin-nak szoktuk mondani, és a vágási frekvenciát pedig crossover frequency-nek, ahonnan a C betű jön. Ez az ábra segít definiálni tehát ezeket a fogalmakat. Az ábrán rajta van egy olyan rendszernek a Nyquist diagramja, ahol a P az nulla. És ez látszik, hogy egy stabil rendszer is, hiszen ez a Nyquist diagram, ami a nulla körfrekvenciánál ebből a pontból indul, és ahogy a körfrekvencia a plusz végtelenbe tart, tehát a képzetes tengén az origóból kiindulva felfele a plusz végtelenbe haladunk, ez a Nyquist görbe az origóba megy, utána ezt bezárjuk, ugyanoda tartozik a mínusz végtelen frekvencia, és a mínusz végtelenből jövünk vissza az origó felé a képzetes tengelyen, akkor találjuk ugye ennek a szimmetrikus Nyquist görbének ezt a másik részét, amik ugye visszamegy az origóba. Okay? Itt van ez a bizonyos mínusz egy pont, ugye triviálisan a mínusz egy pont az rajta van az egységkörön. Ez az egységkör itt külön kirajzolásra kerül. Kicsit torz, nyilván azért torz, mert a valós és a képzetes tengelyeknek a skálázása az nem teljesen azonos. Léptékű. Hogyha a Nyquist diagram az nem kerül körbe a mínusz egy pontot, az azt jelenti, hogy ő valahol kénytelen belépni az egységkörön belülre. Ugye, ha a Nyquist görbe nem lép be sehol az egységkörön belülre, akkor biztos, hogy megkerüli ezt a mínusz egy pontot. Azokat az eseteket tekintjük, ahol ez a bizonyos Nyquist diagram csak egyszer lép be az egységkörön belülre, és nyilván csak egyszer jön ki onnan, tehát nem játszik ilyen csiki-csuki játékot, hol be, hol kiugrál az egységkör egyik oldaláról a másik. A Nyquist görbe akkor nem kerüli meg a mínusz egy pontot, ha azelőtt kerül be az egységkörön belülre, mielőtt 180 fokot fordulna. Ha az a pont, ahol ő bekerül az egységkörön belülre, pontosabban annak a pontnak az összekötése az origóval, és a valós tengely által bezárt szög, az nagyobb, mint mínusz 180 fok, ugye ebben az irányban vannak a negatív szögek, akkor ez a bumszli, ez túlkerül a mínusz egy ponton, tehát biztos, hogy a Nyquist görbe körbeveszi a mínusz egy ponton. És az a szög, amelyik még hiányzik ehhez, az jellemezheti azt, hogy mennyire stabil a mi szabályzási körünk. És ezt a szöget, ezt hívjuk pontosan fázistartaléknak, tehát itt ezen a görbén ez a szög akar lenni a fázistartalék. Természetesen a MATLAB ezt ki tudja írni számunkra. Itt a phase margin. Ehhez tartozik egy frekvencia, ez az a frekvencia, ahol a Nyquist diagram belép az egységkörön belülre, ez a körfrekvencia, a vágási frekvencia, ahol átvágja az egységkört, ez a bizonyos Nyquist görbe. Ez tehát a logikája annak, hogy hogyan definiáljuk a fázis tartalékot és a vágási frekvenciát. A MATLAB megvan egyébként tanítva az egyszerűsített Nyquist kritériumra, Tehát ő még arra a kérdésre is válaszol, hogy vajon a zárt kör stabil-e, és azt mondja, hogy az. A másik fogalom az az úgynevezett erősítés tartalék. Ez is ezzel a egységkörös logikával van összefüggésben. Ugye, hogyha stabilak vagyunk, azaz a Nyquist görbe nem kerüli meg a mínusz egy pontot, ez csak akkor lehetséges, hogyha a negatív valós féltengelyt a Nyquist görbe egy olyan pontba metszi, amelyik a mínusz egy és a nulla között van. És az az érték, hogy mennyire van ez a bumszli itt ezen a szakaszon távol a mínusz egytől, azt az erősítés tartalék határozza meg. Egész pontosan ez az erősítés tartalék, ez azt mondja meg, hogy mennyivel lehet még szorozni ezt az értéket, hogy megkapjuk a mínusz egyet. Ugye ez eleve egy negatív érték, tehát ez a szorozás ez egy pozitív szám lesz. És ezt a tényezőt, ezt decibelben mondja meg. Decibelben definiáljuk általában, ez lesz tehát az erősítés tartalék. És a hozzá tartozó frekvencia, ugye az az a frekvencia, ahol ez a Nyquist görbe ezt a negatív valós féltengelyt metszi el. Azaz, ez ahhoz a fázishoz tartozó frekvencia, ahol fázisban mínusz 180 fokot találunk. Ezért ezt fázisvágási frekvenciának nevezzük. Ugyanis itt egy konstans fázist metszünk át, az előző esetben pedig az egységkör, tehát egy konstans erősítést metszettünk át, az egyes erősítés. Ugye a Nyquist diagramot azt át tudjuk rajzolni Bode diagramba, és ott ugyanezeket a mennyiségeket természetesen definiálhatjuk. És könnyű dolgunk van, hogyha megnézzük, hogy mi felel meg az egységkörnek a Bode diagramon. Tehát a Bode diagram az nem más, mint az egyszerűsített Nyquist kritériumnak, Bode kritérium. Az egyszerűsített Nyquist más alakja. Azt ugye tudjuk, hogy a Bode diagramon az egységkörnek a 0 decibeles tengely felel meg. Ugye az az egységnyi erősítésnek felel meg. Tehát a vágási frekvencia, amit ilyen ügyesen definiáltunk a Nyquist görbén, az nem más, mint az a frekvencia, ahol az amplitúdó menet elmetszi a 0 decibeles tengelyt. Ez az ábra szeretné ezt az összefüggést illusztrálni. Itt van a Nyquist görbe, itt van a hozzátartozó Bode diagram. A Bode diagram az csak a pozitív omegákat tekinti, tehát csak a felét a Nyquist diagramnak. Ugye itt ez egy egyre origóhoz egyre közelebb lévő pontokat ábrázol, tehát logaritmusa, és miatt a Bode diagram az a mínusz végtelen felé tart. A 0 decibeles tengely az az egységkör, ezt valamilyen frekvencián elmetszük, ez tehát a vágási frekvencia. És ez volt a fázis tartalék, ez a szög, amit az előbb definiáltunk. Hát mennyi hiányzik fázisban a mínusz 180 fokhoz ott, ahol elmetszettük az egységkört, ahol átvágtuk az egységkört, ahol az egységkörön belülre kerültünk. És hogyha ez a szög, ez pozitív, akkor vagyunk stabilak. Hiszen akkor lépett be a Nyquist görbe, az egységkörbe, azelőtt, mielőtt megkerülte volna a mínusz egy pontot. És ez pontosan ez a fázis, amit a Bode diagramból is le tudunk olvasni. Tehát, ha itt van az amplitúdó menetünk, a népszerű kék színnel, ez a 0 decibeles tengely, ez az amplitúdó menet, ő a vágási frekvencia, és akkor a fázis tartalék egyszerűen leolvasható, az a mínusz 180 fokhoz tartozik, mindkét vízszintes tengely skálája logaritmikus, ez a nulla fok. Ugye a fázist azt lehet radiánnal is, meg fokkal is jelölni, ez egyszerű választás kérdése, tehát a fázis tartalékot is definiálni lehet radiánban vagy fokban, ugye az átszámítás az egyértelmű. A mínusz 180 fok számunkra az érdekes, hiszen ez az, ahol elérjük a negatív valós féltengelyt, és az a lényeg, hogy azt úgy tegyük, hogy az egységkörön belül vagyunk már. A népszerű kék színnel mondhatjuk a fázismenetet, ugye ez nem a mínusz végtelen, hanem egy konstanshoz tart. És ez a szög a fázis tartalék. Ezt ugye radiánban úgy is definiálhatjuk, hogy ő nem más, mint a pi plusz a fázisa a felnyitott kör átviteli függvényének a vágási frekvenciánál számítva. Hiszen, ez könnyen leolvasható ebből a diagramból, ez a 180 fok, vagy innen mérve ez pozitív 180 fok, ez egyenlő a fázis tartalékkal, meg ezzel a fázissal, ami pontosan a mínusz egyszerese az omega c-nél mért fázisnak. És az is látszik, hogy a stabilitás, hogyha át akarjuk fogalmazni azt, hogy egyáltalán nem kerüljük meg a mínusz egy pontot, az nagyon egyszerűen kimondható, ehhez az kell, hogy a fázis tartalék pozitív legyen. A fázis tartalék egyfajta mérőszám is. Ha van két rendszerünk, az egyiknél a fázis tartalék 0,13 század fok, a másik rendszerünknél pedig, vagy másik szabályzóbeállításnál a fázis tartalék 50 fok, akkor azt a rendszert tekintjük stabilabbnak, ahol a fázis tartalék nagyobb. Próbáljunk egy egyszerű összefüggést megválaszolni, vagy felderíteni, ami visszavezet minket ugye ahhoz a megfigyeléshez, hogy nem lehet a körerősítést, ami ugye jó, minden határon túl növelni, pedig arról tudjuk, hogy jó a statikus pontosság szempontjából. Mi történik mondjuk egy ilyen rendszer esetében, ahol így néz ki az amplitúdó menet, mi történik a fázis tartalékkal, ha növeljük a körerősítést? Ha növeljük a körerősítést, akkor hogyan változik meg az amplitúdó menet? Följebb tolódik. Annak az a hatása, hogyha ez ilyen monoton, hogy a vágási frekvencia odébb tolódik. Ugye? Ugye később kerülünk be az egységkörön belülre, ugye ez azt jelenti. Ha növeljük a körerősítést, az változtatja a fázismenetet. Megváltoztatjuk a körerősítését egy átteri függvénynek, akkor a fázismenetet ez változtatja. Nem. Tehát ez a fázismenet, ez ugyanolyan marad, de hogyha növeljük az omega c-t, akkor itt egyre kisebb fázistartalékunk lesz. És előbb-utóbb ezt a fázistartalékot, ahogy az omega c növekszik, meg is esszük. És így a zárt kör labilissá válhat. Tehát visszakapjuk természetesen ugyanazt az eredményt, amit már korábban láttunk. A körerősítést általában, ha csak nem struktúrálisan stabilis rendszerről van szó, a stabilitás kárára tudjuk csak növelni. Hasonló okfejtést tudunk eljátszani a erősítés tartalék esetében is. Az erősítés tartalékot decibelben definiáljuk. Ezt kevésszer fogjuk használni, sőt, szinte egyáltalán nem. Ezért csak szóval mondom ki, hogy az egyszerűsített Nyquist kritérium esetén akkor stabil az zárt rendszer, hogyha az erősítés tartalék ez pozitív. Decibelben. Kollégák, a mai előadás legnehezebb részén túljutottunk, ugye ez a Nyquist kritériumnak a levezetése volt, ami alapján ezt a Bode kritériumot is kimondtuk. Ezek rendre vissza fognak köszönni a különböző szabályzótervezési algoritmusok és eljárások kapcsán, hiszen minden esetben alapvető követelmény lesz az, hogy stabil zárt kört kapjunk. Sőt, az egyszerűsített Nyquist kritérium kapcsán itt bevezetett fázistartalék, az tulajdonképpen specifikáció is lehet, mikor tervezünk egy szabályzási kört. Tehát előírásként meg lehet adni, vagy megadhatják, hogy olyan szabályzót kell tervezni, amely biztosítja, hogy ez a fázistartalék, ugye, ami a szabályzási körhöz rendelhető mennyiség, ez mondjuk 40, 50, 60, 70 fok. A fázistartalék az természetesen összefüggésben van a időtartománybeli minőségi jellemzőkkel is, ezt is látni fogjuk. Nyilván, hogyha egy rendszer közelebb van a stabilitás és a labilitás határához, abban az esetben ott egy gyengében csillapodó oszcilláció van, amikor egységugrás alapjelet adunk a rendszerre, ez nagyobb túllövést eredményez, és hosszabb beállási időt. A nagyobb fázistartalék az hát kisebb túllövést eredményezhet számunkra, és egy gyorsabban eltűnő oszcilláció. Az is látszik, hogy a Bode diagram az kitüntetett jelentőséggel bír a stabilitás szempontjából is, úgyhogy célszerű olyan módszert ismerni, ami alapján nagyon gyorsan fel tudunk rajzolni egy Bode diagramot, akár valamilyen közelítését ennek a Bode diagramnak. Most a Bode diagram közelítéséről, aszimptotikus közelítéséről lesz szó. Ez lesz az egyik téma, amit így az utolsó harmadára mai előadásnak tartogatnék, a másik pedig ugye a egyszerű PID szabályzóknak a felépítése, a PID szabályzó család paraméterezésének a különböző módozatai. Milyen átviteli függvénynek kell tehát felrajzolni például a stabilitás vizsgálata szempontjából a Bode amplitúdó menetét és a fázis menetét, hát a felnyitott kör átviteli függvényének. esetében kell ezt megtenni, annak pedig az általános alakja, ami hát ez a csodás képlet itt, az már ismert, ezt az általános alakot használtuk már a múlt héten is, ahhoz, hogy a állandósult állapotban vizsgáljuk a szabályozási körnek a jellemzőit. Ja, van benne egy erősítés, egy típusszám, a típusszám ugye az az S-nek a kitevője itt a nevezőben, és hát van még egy tag, az ez a tag, ahol valós zérusok, valós pólusok, komplex konjugált záruspárok és komplex konjugált póluspárok találhatóak. Minden egyes ilyen tag ebben a bizonyos VO1-ben definiál számunkra egy úgynevezett sarokfrekvenciát, hiszen az aszimptotikus közelítésnek a lényege az, hogy az amplitúdó diagramot egyenes szakaszokból fogjuk összerakni, és ezek sarokpontokban csatlakoznak egymáshoz, ahol ez az amplitúdó menet, ezek a szakaszok, ezek megváltoztatják a meredekségüket. Látni fogjuk, hogy a meredekségnek a változtatása az a 20 plusz minusz 20 dekád, decibel per dekádnak a többszöröse lesz minden esetben. Tehát minden egyes ilyen zérushoz, minden egyes ilyen pólushoz, komplex konjugált záruspárhoz, komplex konjugált póluspárhoz hozzá tudunk rendelni egy úgynevezett törésponti körfrekvenciát, tehát ez nem lesz más, mint az adott időállandónak a reciproka, és amit mondanunk kell, az az, hogy ezeken a töréspontokon hogyan változik meg a meredekség. Meg kell mondanunk azt is, hogy a legkisebb törésponti frekvencia előtt mekkora az úgynevezett kezdeti meredeksége az amplitúdó diagramnak, és innen már borzasztó egyszerűen fel fogjuk tudni rajzolni ezt az úgynevezett aszimptotikus közelítést. Nézzük meg azért, hogy mi ennek a közelítésnek az alapja. Ugye vagy elsőfokú, vagy másodfokú tagok állnak a számlálókban és a nevezőkben, és ezeket fogjuk közelíteni, attól függően, hogy éppen milyen frekvencia tartományban vagyunk, az adott taghoz tartozó törésponti frekvenciához képest. A közelítés lényege az az, hogy minden ilyen tagot J omega valahanyadik hatványával helyettesítsünk. Ha van egy tagunk, akár a számlálóban, akár a nevezőben, tehát itt természetesen a T helyére taut is el tudunk képzelni, akkor látszik, hogy ő neki van egy valós része, és van egy képzetes része. Az ő hozzá tartozó sarokponti frekvencia, körfrekvencia, az az 1 per t. Könnyen látható, hogy azoknál az omegáknál, ahol 1 per t-nél kisebbek vagyunk, ott a valós rész fog dominálni, nyilván akkor dominál jobban, hogyha lényegesen kisebb körfrekvenciát tekintünk az 1 per t-nél. És abban az esetben, hogyha az 1 per t-nél nagyobb körfrekvenciákat tekintünk, akkor a képzetes rész fog dominálni. És ez a közelítés alapja egyébként, ennél nem bonyolultabb, és teljesen hasonló a közelítés a másodfokú tagok esetében. Az első fokút azért felírom a táblára, tehát ezt egyel közelítjük, hogyha az omega az kisebb, mint a törésponti frekvencia, és J omega T-vel, hogyha az omega az nagyobb vagy egyen, mint ez a bizonyos törésponti frekvencia. Nyilván a legnagyobb hibát a törésponti frekvenciánál követjük el, ez a bizonyos 3 decibeles. Ezt minden egyes taggal megtehetjük, és így minden egyes tagot, attól függően, hogy éppen hol tartunk, melyik két törésponti frekvencia között, egyértelműen tudunk helyettesíteni egyel, vagy J omegával, ha elsőfokú tagról van szó, illetve egyel, vagy J omega négyzet T négyzettel, hogyha másodfokú tagról van szó. De nyilván, hogyha a számlálót tekintjük, akkor a T helyére csak taut kell írni. És hogyha ez így van, akkor két törésponti frekvencia között ezt a közelítést kapjuk. Ahol nyilván ez a K, kitevő, és ezek az erősítések, ezek függnek attól, hogy éppen melyik tagot mivel helyettesítettük. Egyel vagy ezzel az értékkel. Speciális eset, hogyha azokat a körfrekvenciákat tekintjük, amelyek az összes törésponti frekvenciánál kisebbek, az összes törésponti frekvenciánál kisebb frekvenciák esetében minden tagot itt egyel helyettesítünk. Ez ugye az alacsony frekvenciás közelítése lesz ennek a átviteli függvénynek. Ott ez egy lesz, és ami marad, az összesen az a K per S az i-edike. Hogyha elérkezünk az első törésponti frekvenciáig, akkor az ahhoz tartozó zérust vagy pólust, vagy zéruspárt vagy póluspárt helyettesítjük a J omega T-vel, J omega Tau-val, vagy J omega négyzet Tau négyzettel, vagy J omega négyzet T négyzettel, és ott már ez a kitevő, ez megváltozik. Hát ez lesz az úgynevezett alacsony frekvenciás közelítés. Bármely két törésponti frekvencia között pedig kiszámolhatjuk ennek a közelítésnek az amplitúdó menetét. Ha vesszük a tízes alapú logaritmusát és megszorozzuk 20-szal, hát ez ugye így fog kinézni. Az abszolút értéket itt borzasztó egyszerűen számolhatjuk, hát ez csak omega a k-adikon. Kihasználva a logaritmus azonosságát, ugye itt van egy konstans, illetve itt pedig van egy log omegában lineáris tag, és látszik is, hogy a k kitevő függvényében ennek a tagnak a meredeksége az a 20 decibel per dekádnak a többszöröse. Tehát bármely két törésponti frekvencia között egy olyan egyenes szakasz van, aminek n-szer 20 decibel per dekádos a meredeksége. És ez szövegszerűen foglalja össze az eddigi tanulságokat. Illetve itt azért ennél egy kicsit ügyesebb megfogalmazást teszünk. Levonhatjuk azt a következtetést ugyanis, úgyis tekinthetünk erre a dologra, hogy haladunk sorban a törésponti frekvenciák mentén, és egyértelműen el tudjuk dönteni, hogy a meredekség egy adott törésponti frekvenciánál hogyan változik. Hogyha az a törésponti frekvencia egy valós pólushoz vagy zérushoz tartozik, akkor ott az aszimptotikus közelítésnek a meredeksége mínusz 20 decibel per dekáddal változik, hogyha az a törésponti frekvencia az egy valós pólushoz tartozott, és plusz 20 decibel per dekáddal, hogyha az egy valós zérushoz tartozott. Hogyha konjugált komplex póluspárról vagy zéruspárról beszélünk, akkor nyilván ugye azok másodfokú tagok, tehát ez plusz, illetve mínusz 40 decibel per dekáddal változik meg. A fázismenet is egyértelmű, hiszen ott ezek a közelítés szerint 90 fokos ugrásaink vannak a törésponti frekvenciákon. Így tehát igen, egyszerű egy ilyen törésponti közelítés felrajzolása, ez is egy tipikus ZH példa lehet, hogy egy ilyen közelítés alapján határozzuk meg például azt, hogy a zárt kör stabil-e, tehát határozzuk meg közelítőleg a vágási frekvenciát, és határozzuk meg a hozzá tartozó fázistartalékot, és ugye annak az értéke alapján, mondjuk a Bode kritérium szerint el tudjuk dönteni, hogy a zárt kör a stabil-e vagy sem. Próbálkozzunk meg egy ilyen példával. Feladat a fólián szereplő, felnyitott kör átviteli függvényhez tartozó Bode-diagram aszimptotikus közelítésének a felrajzolása. Ez a példa tehát az aszimptotikus közelítéshez tartozik. Ha valakinek van némi rutinja, akkor ezt nagyon gyorsan meg lehet tenni. Haladjunk most egy kicsit szájbarágósabban. Kezdjük azzal, hogy mi, nem másolom le a táblára újra azt a fenyőtött kráteri függvényét, ami ott amúgy is szerepel. Sőt, kihasználom ennek a fóliának a viszonylagosan szellős voltát arra, hogy feljebb tornásszam ezt a táblát. Tehát itt könnyen leolvasható, hogy a K-nak az értéke az 10, az I a típus számnak az értéke az 1, és S ott az első hatványon szerepel. Három darab törésponti frekvenciánk van, ne, jelöljük őket rendre omega 1-jel, omega 2-vel és omega 3-mal. Kettő törésponti frekvencia tartozik pórusokhoz, és egy darab törésponti frekvencia tartozik egy zérushoz. Ugye az időállandók azok, amelyek az S-eket szorozzák, azoknak a reciprokai lesznek a törésponti frekvenciák. Ha jól látom, itt a legkisebb törésponti frekvencia az 1, és az egy pólushoz tartozik. Egy valós pólushoz. Utána következik a 10-es körfrekvenciájú törésponti frekvencia. Ez ugye, ha jól látom, egy 1/0,1 időállandójú, nem 0,1-es időállandójú, és annak a reciproka a pólus, zérushoz tartozik. És az omega 3 pedig a második pólushoz tartozó körfrekvencia az 100. Tehát számszakilag egy rendkívül bonyolult példával állunk szemben. Kíséreljük meg akkor tehát az aszimptótikus közelítés felrajzolását. Ennek az első mozzanata, ugye a tengelyeknek a felvétele. Fel kell vennünk egy vízszintes tengelyt, meg egy függőleges tengelyt, tehát ez önmagában egyelőre nem jelent különösebb kihívást. És el kell döntenünk, hogy milyen meredekséggel indul ez az amplitúdó diagram, az amplitúdó menet, amit hát most a egy ilyen nehezen meghatározható színnel fogok felrajzolni. Ugye, ezt a típus számból tudjuk megállapítani. Ennek a kezdeti meredeksége, miután a típus szám az 1, mínusz 20 decibel per dekád, hiszen az S az első hatványon van. És ez az első szakasz, ez valahol el is metszi a 0 decibeles tengelyt. És ez az első szakasz, a 0 decibeles tengely, a K-nál metszi el, ami éppen 10. Igen ám, de az első törésponti frekvencia, az már akkor bekövetkezik, mikor még nem tartunk ennél a 10-es körfrekvenciánál, hiszen az első törésponti frekvencia az az 1-nél van. Tehát még a 0 decibeles tengely fölött bekövetkezik egy törés, és ez látszik, hogy egy pólushoz tartozik. Tehát a meredekségünk az negatív irányba változik, mínusz 20 decibel per dekáddal. A kezdeti meredekség az eleve mínusz 20 decibel per dekád volt. Ezt ide fel is írom. És itt mínusz 40 decibel per dekádra változik. A népszerű kék színnel ez is látszik. És ez tart egészen a következő törésponti frekvenciáig, ami a 10-es. Az pont ez, az már be van jelölve. Az egy zérushoz tartozik, tehát a meredekség itt pozitív irányba változik 20 decibel per dekáddal. Azaz mínusz 40-ről visszatörik
mínusz 20-ra. Tehát ez a szakasz, és itt megkíséreltem ezzel a kezdeti szakasszal párhuzamos szakaszt rajzolni, az megint mínusz 20 decibel per dekád meredekségű. És ez tart egészen a következő törésponti frekvenciáig, ami ugye a 100. Ugye a logaritmikus skála szerint a 10-es és a 100-as körfrekvencia, illetve az 1-es és a 10-es körfrekvencia közötti távolság a vízszintes tengelyen az ugyanaz, az pontosan egy dekád. Hát itt még egy törés következik be, és miután az negatív, miután ez egy pólus, ezért ez mínusz 20 decibel per dekáddal törik tovább, tehát megint egy mínusz 40 decibel per dekádos szakaszt kap. Hát, ha már ide kiírtam, hogy decibel per dekád, kiírom ide is, és kiírom még ide is. És ezzel készen is vagyunk. Ez tehát az aszimptotikus közelítés. Vágás frekvencia pedig valahol ide esik. Még feladatként szerepel a fázis tartalék meghatározására szolgáló kifejezés is. Ezt még fel fogjuk írni. A fázis tartalék a korábbi definíció szerint nem más, mint a pi, a radiánba számoljuk a fázis tartalékot, plusz ennek a felnyitott kör átteri függvényének a fázisa a vágási frekvencia helyén. Most nem fogjuk kiszámolni, mindösszesen annyit fogunk tenni, hogy ezt a kifejezést felírjuk. Segítségképpen az S helyére J omegát írva átírom a felnyitott kör átteli függvényének a kifejezését. Tehát az a számlálóban 10, ez ugye az erősítés, ez nem szól bele a fázismenetbe, alatta egy J omega az S helyén, tehát a 0,1 J omega plusz 1 a számlálóban, és a nevezőben pedig itt még két tag áll, a J omega plusz 1 szer 0,01 J omega plusz 1. A számítási szabály, és ez elsősorban ennek a kedvéért írjuk fel ezt a kifejezést, hogy ezt is átismételhessük, hogy az ilyen racionális törteknél az, hogy a különféle tagoknak a fázis áltozókat külön felírhatjuk és összeadhatjuk. Az egyes tagok fázisát annak megfelelő előjellel kell figyelembe venni, hogy azok a számlálóban vagy a nevezőben vannak-e. A számlálóban lévő tagok fázisát pozitív, a nevezőben lévő tagok fázisát pedig negatív előjellel kell figyelembe venni. Tehát, ez tovább egyenlő pi. A 10 az egy valós szám, annak a valós tengelye bezárt szöge az mindig nulla. Ez egy olyan komplex szám, amelyiknek a képzetes része 0,1 omega, ami az omega c helyen 0,1 omega c. A valós része 1, ugye a fázis az az arcus tangense a képzetes és a valós rész hányadosána. Tehát ez plusz, jelöljük Atannal az arcus tangense, 0,1 omega c. De még nem vagyunk készen, hiszen itt van még egy seregnyi tag a nevezőben, amelyek közül az első a j omega, de az viszont egy tisztán képzetes szám, a tisztán képzetes számnak pedig a valós tengelyel bezárt szöge az pontosan 90 fok, ami radiánban pi per 2, csak hogy itt egy nevezőben lévő tagról van szó, következésképpen a negatív előjel használata indokoltnak látszik. Így tehát ide egy mínusz pi per 2-t írunk. Itt pedig ennek a két tagnak ugyanolyan atannos kifejezést kell tulajdonítanunk, csak éppen miután a nevezőben vagyunk,
negatív előjellel. De ebből a felírásból az az előnyünk származik, hogy a valós rész az mindenütt egy, tehát csak a képzetes részeknek kell az arcus tangensét venni, ugye az omega c helyen, tehát itt a egyszer omega c-nk van, és itt pedig van még egy 0,01 omega c. Ez tehát a kifejezés, amivel meg tudjuk határozni a fázis tartalékot, hogyha mondjuk ebből az aszimptotikus közelítésből meghatározzuk a vágási frekvenciát. Azt kértem a gyakorlatvezetőktől, a tantermiektől is, meg a HSK gyakorlatvezetőktől is, hogy ilyen aszimptotikus amplitúdó diagram rajzolásra egy-két példát csináljanak, hogy azzal is sikerüljön minél jobban ezt begyakoroltatni. És a mai előadásnak az utolsó témája az a már a szabályzó tervezéshez kapcsolódik. Szeretnék bemutatni egy szabályzó családot. Ez a szabályzó család a hagyományos alkalmazások, szabályzás technikai alkalmazások egyes becslések szerint 70%-át fedi le. Tehát a szabályzás technikai alkalmazásokban ilyen típusú szabályzót alkalmaznak messze a legtöbbször. Szabályzókat ebben az elrendezésben, ahogy most használni fogjuk, kompenzátoroknak is szokás nevezni. Tehát azt szeretném kérni, hogy fogadják el ezt a két szót egymás szinonimájaként egyelőre. Ez a PID. Család. Nevezzük család. Azok alapján, amit eddig végignéztünk, igen nagy mértékben ugye támaszkodva a jelek és rendszerek tárgy csoportban elsajátított ismeretekre, és már megengedik azt, hogy egy ilyen szabályzási körben mindenféle átviteli függvényeket felírjunk, azoknak a statikus viselkedéséről, tehát állandósult állapotbeli viselkedéséről, ha mondjunk valamit, illetve a tranziensek minőségéről is mondjunk valamit, sőt, meg tudjuk vizsgálni a szabályzási körnek a stabilitását is. Következhet tehát a szabályzónak a megtervezése, hogy ezeket a kívánalmakat teljesíteni tudjuk. Miért hívjuk ezeket a kompenzátorokat soros kompenzátoroknak ebben a struktúrában? Azért, mert úgy választottuk ki a hatásmechanizmusunkat, hogy a szabályzót sorosan a szakasz elé kötjük. És azt mondjuk, hogy a szabályzó fogja előállítani a hibajelből a beavatkozó jelet, és a hibajelet pedig úgy fogjuk kiszámolni, hogy kivonjuk egymásból az alapjelet és a kimenetet. Korábban is mindig ezt mondtuk, amikor felrajzoltuk a szabályzási kör hatásvázlatát. Ebben a szabályzóban egy átviteli függvény csücsül, az átviteli függvénynek vannak különböző paraméterei, különböző formában fel lehet írni persze ezt az átviteli függvényt, például számláló per nevező alakban, de lehet elemi átviteli függvények összegeként is felírni, ez más-más paraméterezést jelent. Akármilyen paraméterezéssel is írjuk fel a szabályzónk átviteli függvényét, a szabályzó paramétereinek a beállítását, azt a szabályzó hangolásának tudjuk nevezni. A régi időben ez a potméterek csavargatását jelentette, hiszen akkor még ezeket a szabályzókat analóg módon állították elő. Angol kifejezéssel ez a tuning, ez a controller tuningnak lehet nevezni. És meg kell találnunk valamilyen szempontból egy számunkra megfelelő azt is lehetne mondani, hogy ideális beállítást. Tehát valamit mondanunk kell arról, hogy mi alapján történjen ez a hangolás. És itt most már, amit tudunk mondani, az azokra az analízis eredményekre, vagy tudásra támaszkodik, amit az eddigi előadásokon végignéztünk. Hangolhatunk úgy, hogy teljesíteni kell egy előírt fázis tartalékot. Hát ez a minimum követelmény, a stabilitást az előírtuk. Mindenképpen stabil zárt kört szeretnénk. Hangolhatunk úgy, hogy előírásaink vannak a tranziens minőségére, például a beállási időre, például a túllövésre. Hangolhatunk úgy, hogy előírásaink vannak a statikus pontosságra, tehát ez mondjuk az alapjel százalékában kifejezve 1%, vagy pedig ugye valamilyen ugrásalapú alapjel esetén nulla maradó hiba, azaz 100%-os statikus pontosság az elvárás. Ezek alapján hangolunk. Látszik, hogy ide végül is mi, különösen a mai számítási kapacitások mellett, hiszen ezek lineáris műveletek az átszeri függvényeket tekintve a hibája és a beavatkozó jel között, igen bonyolult átszeri függvényeket is helyezhetünk, amelyek akár több száz paraméterrel is rendelkezhetnek. Több száz paraméternek a szisztematikus hangolása pedig igen nehéz. Ezért azt fogjuk mondani, hogy olyan átvitelekre koncentrálunk ebbe a szabályzóba, amelyek csak néhány paraméterrel rendelkeznek. Maximum 4 jelölttel. És az a helyzet, hogy ez igen sok alkalmazásban bőven elég. Tehát ami most a logika lesz, az az, hogy megmutatom ezeknek a szabályzóknak a családját, hogy ezekben milyen paraméterek vannak, és a következő előadásban el kell majd mondanom, hogy ezeket a paramétereket, ezt a 3-4 paramétert hogyan hangoljuk be, hogy ezek a szempontok, ezek teljesüljenek. És az a helyzet, kollégák, hogy itt most egy olyan eszközhöz érkeztünk, amely olyan, hogy bemehetünk a boltba, és kérhetünk egy ilyen PID szabályzót. Mondhatjuk, vagy felmehetünk az internetre, és megrendelhetünk egy ilyen PID szabályzót. Tehát akármennyire is talán hihetetlennek tűnik, hogy ilyen eszközt, amiben egy ilyen átviteli függvény van, azt megvehetünk. Erre mutatnék is néhány példát. Itt van például egy olyan cég, amely ilyen... Ugye természetesen nem mindegy, hogy milyen boltba megyünk. Tehát a Tesco-ba vélhetően nem tudunk Tesco gazdaságos PID szabályzót vásárolni. Legalábbis egyelőre. De például, hogyha felmegyünk erre a honlapra, akkor itt találunk mondjuk Honeywell gyártmányú ilyen típusú szabályzót, ugye UDC 2500-as PID szabályzó. Különböző módokon tudja ő a beavatkozó jelet szolgáltatni. Ez alkalmazás függő, hogy a beavatkozó jel az feszültség alakban, vagy áram alakban, vagy PWM kimenet, vagy más alakban álljon elő. Ő neki ezzel a kis felületével be tudjuk pötyögni a különböző paraméter értékeket, amiknek most majd a hangolását meg fogjuk ismerni. És nyilván, amellett, hogy ez utána működni fog, még számos szolgáltatása van általában egy ilyen PID szabályzónak, például különböző riasztásokat adhat. Tehát, hogyha ő úgy találja, hogy dacára annak, hogy az őt behangoló szakember azt hiszi, hogy a hangolása tökéletes, a hiba az állandóan meghalad valamilyen küszöbértéket, akkor erre riasztást adhat. Ez nyilván nem csak rossz hangolásból eredhet, hanem például valamilyen olyan meghibásodásból, amely a hibajelet vagy a beavatkozó jelet meghamisítja. Tehát az információ, amit a szabályzó nyer a szakaszról, az többé már nem érvényes. Ezek ilyen hibák detektálására is alkalmas szabályzó. Nézhetünk más ilyen szabályzókat is. Itt rajta volt az ára ennek a szabályzónak? Igen, ez 555 dollár kerekem, ez a típusú szabályzó. Van egy kicsit olcsóbb is, 485 dollárért. Van 555-ért is, nem tudom, van-e drágább, 585. Tehát ez körülbelül ennyibe kerül. Ez egy kisebb szabályzó. Nem tudom, mennyire olvasható. Itt legalábbis azok a PR szakemberek, akik ezt a brosúrát összeállították, ezek azt, hogy milyen típusú szabályzó van ebben a szabályzóban, azt kevésbé fontosnak találták, mint hogy 10 nyelvű különböző menü segítő help szolgáltatás is be van építve ebbe az egységbe. És az utolsó ilyen szabályzót, amit még itt felszeretnék villantani, az egy másik nagy cég szabályzója, ez az ABB-é. Ezek a folyamatirányítás területén azok a nevek, amik itt láttak, ezek nagy neveknek számítanak. Ugye itt is látszik, hogy ez egy PID, vagy PID control, vagy angol PID control tud megvalósítani. És itt van egy érdekes szó, itt a második sorban, itt látszik, hogy egy kicsit profik szakemberek sorolták fel a funkciókat. Az ez a bizonyos autotuner. Ugye a tuning kifejezést azt az előbb elmagyaráztam, az a hangolást jelenti. Tehát ők azt állítják erről a szabályzóról, hogy ez egy önhangoló szabályzó. Hát azt állítják, hogy elég rákötni a szakaszra, megfigyeli, hogy ugye milyen hibajelet kap vissza, milyen beavatkozó jelre, abból ő kiszámolja, hogy ennek a szakasznak milyen átvitele lehet, és ahhoz automatikusan meghatározza a saját paramétereit. Ezt hívják önhangoló irányításnak. Önhangoló irányítás nem csak PID szabályzókhoz, hanem más típusú szabályzókhoz is meg lehet valósítani. Amikor ilyennel találkozunk, azért mindenképpen nézzük meg, hogy valójában mit is akar jelenteni ez az önhangolás. Nehogy itt a hangolás közben ez a szabályzó felrobbantsa a szakaszunkat, mert valamilyen olyan beavatkozó jelet kívánna ráadni, ami egyébként nem legális. És hát még egyéb rengeteg más ugye, ilyen funkciója van. Ezek közül számosat ugye ebben a fél évben nem mondunk el. A legtöbb ilyen korabeli PID szabályzó az természetesen már hálózatba köthető, távolról lehet az ő paramétereit megváltoztatni, sőt olyan föléjük épülő felügyeleti irányítások is vannak, amelyek a teljes rendszer figyelik, és attól függően, hogy a teljes rendszer milyen üzemállapotban van, változtatják meg az egyes szabályzóknak a működését is. Hogy a teljes rendszer globálisan, mondjuk például valamilyen szempontból optimálisan, tipikusan energiafogyasztás szempontjából optimálisan viselkedjen. De ezekkel a felügyeleti szabályzásokkal, hát legfeljebb a szakirányon tudunk foglalkozni. Térjünk vissza tehát ezekre a PID soros kompenzátorokra. Itt látható ez a bizonyos soros kompenzátor, pontosabb ennek a belső struktúrája. Két fajtát fogunk megkülönböztetni, az úgynevezett ideális PID szabályzót és a közelítő PID szabályzót. Minden ilyen szabályzónak az a feladata, hogy a hibajel alapján, ami ugye a alapjel és a visszacsatolt kimenet különbsége, előállítson egy beavatkozó jelet. Ezek három hatást kombinálnak, adnak össze, és úgy adódik a beavatkozó jel. A dolog nagyon egyszerű. Van egy P hatás, ami egyszerűen szorozza a hibajelet, ez az úgynevezett arányos, proportional hatás. Itt lépünk be a szabályzóba, itt van egy AP arányos hatás. Van egy hatásunk, amelyik azonos a hibajel integráljával, ez az I, mint integrál hatás. Az itt lévő paraméter egy TI, integrálási idő. Bocsánat, rosszul rajzoltam, hiszen az AP után ágazik le. Ez az AP az mindenkit szoroz, minden hatást szoroz. Ugye az egyperes az integrálást jelent időtartományban, és az utolsó hatás, az pedig egy deriválás.
bocsánat, tehát te TD deriválási idővel tudjuk befolyásolni, hogy ennek mekkora ereje legyen ennek a hatásnak, súlyozása, ha tetszik, a többi hatáshoz képest. És így áll elő az új jel, és mindez be van rakva abba a dobozba, amit ott láttam. Az, hogy ennek a belső megvalósítása micsoda, arra most nem térnék ki részletesen, csak annyit mondanák, hogy legtöbb esetben ez egy mintavételes, mikrokontrolleres megvalósítás a dobozon belül. Ezt látszik, hogy ennek az ideális PID szabályzónak mindösszesen három paramétere van. Három paramétert kell behangolni, hogy megfeleljen a szabályzási kör az általunk támasztott minőségi követelményeknek, és ez a három paraméter az AP, a TI és a TD. Nem ígérkezik túlságosan bonyolult hangolási feladat. Viszont szerepel ennél a szabályzónál ez a szó, hogy ideális. Itt a hatások között van egy olyan, ami hát ilyen módon realizálni, ahogy ezt a hatásvázlat sugallja, nem tudunk. Ez pedig a differenciálási hatás. Ennek a elemi átvitelnek, ha megvizsgáljuk az átviteli függvényét, azt találjuk, hogy itt a számláló fokszáma az 1, hiszen ott az S-sel való szorzás van, a nevező fokszáma viszont 0, ugye ez a per 1. Tehát ez egy olyan elemi átvitel, ahol a számláló fokszáma nagyobb, mint a nevező fokszáma. Ilyen átviteleket a valóságban nem tudunk realizálni. Ugyanis ilyen átvitelek realizálásához végtelen nagy energiára lenne szükség, szóval az ilyen átvitelek egyre nagyobb frekvenciákon egyre nagyobbat erősítenek. A végtelen nagy frekvencián pedig végtelen nagyobb. Ilyen átvitelt nem tudunk realizálni. Ezért ezt az elemi átvitelt, ezt a TD szereset, ezt egy közelítő D hatással váltjuk le, és így jutunk a közelítő PID szabályzóhoz, amelynek táblára másolásához már sajnos nincs elég időm, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy elégedjenek meg azzal a változattal, amelyik a fólián szerepel, tekintve, hogy az vélhetően jobban is olvasható, mint az, amit én a táblára lemásolni tudom. Itt minden tag ugyanolyan, kivéve ezt a D-t, ide a D mellé raktam egy kis K indexet, ez jelenti azt, hogy ő a közelítő. Ugye itt ki kell pótolnunk a nevezőt egy elsőfokú taggal, hogy a számláló fokszáma az ne haladja meg a nevező fokszámát. Ide ennek következtében bejön egy időállandó, ez a TC időállandó, ez egy plusz paraméter, tehát itt a paraméterek számát, amiatt, hogy ez fizikai realizálhatósági követelménynek meg kell, hogy feleljen, egyel megnöveltük. És a korábbi paraméterek mellé egy időállandót, egy TC időállandót kell beépíteni. A következő előadáson tehát azokat a hangolási technikákat kell megvizsgálnunk, ahol, amiknek a keretében ezeknek a paramétereknek értékeket tudunk adni. Látni fogjuk, hogy milyen kompromisszumokat kell kötnünk a hangolásnál, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy mindig stabil szabályzási kört kapjuk. Köszönöm szépen, kollégák, a figyelmet, és egy hét múlva találkozunk.